Egy éve az elnöke a Magyar Kutatási Hálózatnak, 11 kutatási központ, 7 kutatóintézet és 116, ha jól láttam a számokat, kutatócsoport, főleg egyetemeken működő kutatócsoport. Na szóval, hogy ha tudomány szervezésről van szó, akkor ezt a feladatot kapta. És ha jól idézem, akkor azt is mondta, hogy volt egy fénykora, vagy több fénykora is lehetett a magyar kutatói munkának. 80-as években a 14. legtermékenyebb volt ez itt hazánkban. Most nem állunk ilyen jól, és talán az egyik első interjúban mondta azt, hogy szeretné legalább a világ első 25 országa közé emelni, ugye, ezt a kutatói munkát, ezt a kutatói tekintélyt, termékenységet.
Ez nem csak a magyar kutatási hálózatot érinti, hanem az egész magyar kutatás ökoszisztémáját, teljességét érinti. Én annak csak egy kis szeletét, ezen belül a kutatási hálózatot érintem, és tudok hatni. Ez az érdekes statisztika azt sugallná első hallásra, hogy csúszunk lefelé. Ez nem egészen így van. Van itt egy másik nagyon fontos tényező. A 80-as években még olyan országok, amelyekről alig-alig hallottunk, nem rendelkeztek semmiféle kutatási infrastruktúrával, semmiféle kutatási stratégiával.
Olyan országok, ahonnan én most hazajött.
Például Szingapur, ahonnét hazajöttem, vagy Izrael, Dél-Korea, Tajvan, Hongkong. Ezeket nem jegyezték akkoriban semmilyen tudományos vagy tudománymetré statisztikában, és ezek az elmúlt 30-35 évben beindították a kutatásokat, egy kutatási stratégiát fejlesztettek ki maguknak, és ezzel a fantasztikus kutatási stratégiával, amelyeket ők országonként más és másként fogalmaztak meg, de minden esetben az ország fennmaradását, túlélését és fejlődését vették célba a tudományok segítségével. Ezzel elérték azt, hogy mondjuk jelenleg Szingapur a világ tudományos életében az egyfőre eső tudományos teljesítmény terén az ötödik helyet bírja a világban, és Korea, Izrael, Hongkong, Tajvan szintén az első 15-ben van benne. Tehát ebből tanulnunk lehet, és tanulnunk is kell, és ezt a tapasztalatot szeretném itt kamatoztatni most.
Mi történt az elmúlt egy évben, és volt-e meglepetése? Mert valamire hazajött 42 év után, nagyjából nyilván tisztában volt a feltételekkel, és akkor eltelt egy év.
Az első ilyenkor, amikor az ember egy új lehetőséget kap, hogy valamit vezessen, valamit a kezébe vegyen, hogy így mondjam, akkor én úgy gondolom, hogy Henry Kissingernek, ugye a híres amerikai külügyminiszternek, aki nemrég halt meg, a tanácsát kell követni. Neki van egy fantasztikus könyve, amit halál előtt egy évvel adott ki, Leadership, azaz vezetés, amiben a 20. század 6 világnagyság vezető politikusát, De Gaulle, Adenauer, Anwar Sadat, Lee Kuan Yew többek között, őket elemzi, hogy milyen módon álltak neki a munkáknak, és hogy vitték fel országukat a világvezető országai közé. És azt mondja Kissinger ebben a könyvben, az első, amit egy vezetőnek meg kell tudni oldani, az analitikus boncolás, analytic autopsy angolul. És ez nem azt jelenti, hogy most szétszedünk minden darabokra, de próbáljuk megérteni a velejéig a helyzetet, hogy mit kaptunk kézbe, és ennek hol vannak a jó oldalai, hol vannak a kitörési pontok, hol vannak a gyengébb oldalak, hol vannak azok a pontok, ahol egy kis segítséggel, kis mondjuk így szellemi, anyagi, mentális befektetéssel valami nagyot ki lehetne hozni belőle. Úgyhogy én is így indítottam, és elindítottuk a Magyar Kutatási Hálózat, vagy HUNREN teljes nemzetközi átvilágítását, világhírű nemzetközi kutatókkal. Ez azért lényeges, mert az elmúlt 75 évben, és azért beszélek 75 évről, mert 1949-ben, amikor a Magyar Tudományos Akadémiát átalakították, akkor azt az évet tekintetjük a Magyar Kutatási Hálózat indulásának.
Ez az origó.
Az origónak. Tehát az elmúlt 75 évben soha nem történt ennek a rendszernek egy teljes nemzetközi átvilágítása. Úgyhogy ez nagyon fontos lépés volt, és ezek mellé olyan fontos lépések jöttek még, mint társak keresése, akik ebben a munkában segíteni tudnak. Nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy egy fantasztikus társra találtam közvetlenül, mint segítőtársra, a vezérigazgató úr, Jakab Roland, az elmúlt 23 évben az Ericssonnál dolgozott, az elmúlt egy évtizedben annak vezérigazgatójaként, közép-európai vezérigazgatójaként, és sikerült Rolandot meggyőznöm, hogy ő is álljon be a munkába, és ez úgy gondolom egy rendkívül pozitív energiát jelent az én számomra is.
Az előbb soroltam, hogy ez a 11 kutatóközpont, 7 kutatóintézet, meg ez a 116 kutatócsoport, és tényleg csak próbáltam a honlapon nézelődni, és az atommag kutatástól egészen az űrkutatásig, tehát a rengeteg téma és rengeteg terület. De mindenhol, ahogy én olvastam, mondom, a különböző beszélgetéseket önnel, mindenhol azt jelezte, hogy átvilágítás, kitörési pontok feltalálása, kutatási stratégiák megalkotása és valamiféle hatásmérés, hogy minek, hol lehet, milyen területen, hol lehet, milyen hatása lehet. Hatékonyság, nekem meg ez jutott eszembe, az egy gazdasági rádió főképpen. Szóval hatékonyságot, eredményt, hatást várunk el a tudománytól, várnak el önök, ugye, ha jól értem?
Ez így van, ez abszolút így van. Ugye a tudományt mindenki úgy tekinti, hogy kíváncsiság alapon megy előre a tudomány, vannak nagyon nagy felfedezések, de hát mondjuk valaki kisfiú korában, vagy kislány korában megismerkedik a természettel, és megpróbálja megérteni, és ahogy nő fölfelé, cseperedik fölfelé, hát megtanulja mondjuk így a metodikákat, és aztán hirtelen egy Albert Einstein lesz belőle, aki felfedezi a relativitást, vagy Karikó Katalin, aki a messenger RNS-nek a terápiás alkalmazásait kutatja és megoldja. Ez így igaz, viszont azért minden esetben arra gondolnunk kell a kutatóknak is, meg nekünk, akik ugye, hogy így mondjam, élvezzük a kutatás eredményeit, hogy a kutatások azok ne csak egy fióknak szánt publikáció legyenek, és ilyen formában jelenjenek meg. Megírtuk a szép tudományos közleményt, leközöltük, betettük a fiókba, és aztán majd megyünk tovább, és egy másik közleményt fogunk írni valami más témában. Hanem mindez kerüljön be az úgynevezett értékláncba. Az értéklánc az, amikor egy kutatási eredményt tovább viszünk. Ebből lehet egy felfedezés alapú innováció, lehet egy szabadalom, lehet egy úgynevezett spin-off cég, egy új cégkezdeményezés, de mondjuk, és akkor most vegyünk társadalomtudományokat, vagy bölcsésztudományokat, lehet akár egy olyan megfigyelés, amire egy akár új kormányprogramot lehet építeni, vagy egy új úgynevezett guideline, tehát irányelveket lehet mondjuk az egészségügybe, a mezőgazdaságba, vagy a szociális munkába elkészíteni. Tehát az a fajta továbbvitele magának a tudományos gondolatnak, felfedezésnek, felismerésnek, megismerésnek, az ne álljon meg egy publikáció szint, hanem hasznosuljon.
Ezt sok politikus elmondta az elmúlt időszakban, hogy ne az íróasztalba kerüljön, vagy ne legyen valahol egy publikáció, ott ne legyen vége, hanem gondolják még végig a kutatók, a tudomány embere, ugye? Jól mondom?
Ez abszolút így
van.
Azt,
hogy ebből, hogy lehet ebből forintokat, eurókat, vagy dollárokat is létrehozni valamilyen módon a gazdaság számára, meg egyébként eredményt, valamilyen eredményt, hatást a társadalom, vagy a világ, vagy a globusz, nem
tudom. Abszolút így, ez az igazság. És azt látjuk, hogy a komoly tudományos eredmények, amelyek látszólag az első pillanatban nem jelentettek mondjuk egy ilyen hatásra kész felfedezést, előbb-utóbb mindig hasznosultak. Ugye az egyik klasszikus példája ennek, két híres matematikus, Erdős és Rényinek egy kb. 50 évvel ezelőtti írása, amit akkor ugye a matematikusok hát elismertek, hogy nagy gondolat, de nem történt semmi, majd később, néhány évtizeddel később, szintén magyar, jelen esetben fizikus, Barabási Albert László, a világhírű hálózatelmélet kutató felfedezte ezt a cikket, és ebből egy olyan új tudomány ágat alakított ki, amelyet most hálózatkutatásnak tartunk, amely az egyik legrohamosabban növekvő új kutatási terület lett. És egy látszólag, mondjuk így felhasználásra alkalmatlan matematikai eredményből hozott ki egy olyan alkalmazási területet, Barabási Laci, amelyet most a világon mindenütt művelik és használják.